Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk, Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott levelében, a 3. fejezetben, a 17. verstől a 4. fejezet első verséig a következőképpen. Amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak, ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás. Ti, urak, adjátok meg szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van uratok a mennyben. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Na, ebben sincs semmi köszönet. Sziszenünk fel néha, amikor valami olyasmit tapasztalunk, amit nem vártunk. Édesapám mondta annak idején, kisfiam, ha valamit csinálsz, akkor úgy csináld, hogy ne sírjon vissza az a dolog. Mikor felnőttem, nekem is gyermekeim lettek, akkor értettem meg igazából ezt a szülői delegációs mondatot. Sokszor bosszankodunk, ha nem azt kapjuk, amit várunk. Ha azt várjuk a mosógéptől, hogy mosson és nem mos, ha azt várjuk az autótól, hogy működjön, de nem működik, és lehetne folytatni a sort. Kevés az olyan ember manapság, aki igazi szakember. Tényleg nagyítóval kell keresni azokat, akik nem csak a szakjukat ismerő, jó szakemberek, hanem emberek is. Bizonyára jobb lenne a világ, ha elsősorban nem csak ígéretekkel halmoznának el minket a mesteremberek, hanem teljesítenének is. De ez a szó, hogy teljesítmény, ez a mai világban nagyon sokféle érzelmet felkavar. Manapság, ha teljesítményről van szó, akkor mindenki rögtön a teljesítmény kényszerre gondol. A muszájra. A muszájnak a nyomora nem csak a munkahelyen sújt, a hétköznapokban is. Felelhető a magánéletben is. Miért van ez így? Azért, mert nagy a teher. Azt mondják a demográfusok, a szociológusok, hogy a fiatalok 75-80%-a kényszerpályán van. Nem azt csinálja, amit szeretne, hanem azt, amit kell. Márpedig a munka akkor emelő, akkor alkotás, ha szeretem azt végezni. Ha jó lélekkel tudom azt végezni. Ha örömmel teszem. Örömmel dolgozni pedig azt jelenti, hogy az alkotás vallásos tevékenységéből, mert igenis az Isten adta vallásos tevékenység a munka, mi protestánsok nem véletlenül valljuk azt, hogy aki elvégzi böcsülettel az ő munkáját, az egyben imádság is. Isten dicsőítése. Mert hogy tőle kaptuk, a világteremtő Istentől kaptuk a készséget, kapjuk az erőt, hogy bevégezzük a feladatunkat. Jó lélekkel. Jó lélekkel azonban csak akkor tudjuk bevégezni az adott feladatot, ha azt békességes lélekkel tesszük. Ezért írja itt a Kolossébeliek Ez írt levélben Pál, Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben. És legyetek hálásak. Mert hogy békesség és hála egytőről fakad. Ebben a mai békétlen értéktorzult világban gyakran elhangzik. Ja kérem, a hála az nem közgazdasági kategória, és hogy folytassam a sort vulgáris kijelentésekkel, amik egyébként nagyon igazak, hogy a hálából nem lehet kifizetni a tejet a boltban, de tényleg, miért veszed ki a hála a hétköznapokból? Miért fogadtuk el, hogy mindennek ára van, és miért nem látjuk azt, hogy a dolgok nem csak azért állnak elő, mert fizetünk érte. A dolgok azért állnak elő, mert a megfizethetetlen van mögötte. Az idő, a múló idő. Ez a legnagyobb érték, az arannyal egyenértékű, írják a régi bölcsek. Ha az emberekben kicsit nagyobb bölcsesség buzogna meglátni a dolgok mögött zajló folyamatokat, akkor valószínűleg másképp viszonyulnának a véges időhöz. És ezen keresztül embertársaikhoz, dolgokhoz. Kiderülne, hogy vannak hivatások, amik egyszerűen nem fizethetők meg. Például az orvosé. Ezért honoráriumot kaptak a régi időben is. De lehetne folytatni itt is a sort, hiszen ott vannak a tanárok, ott vannak a segítőfoglalkozásban állók, ott vannak a papok is. Mindazok az emberek, akik nem tudják letenni a kalapácsot a gyárkapuban, hanem hazaviszik. Hazaviszik. Mert a jó tanár otthon is gondolkodik a diákjáról, a jó pap otthon is imádkozik az övéért. A jó orvos szabad idejében is gondolkodik, és képzi magát, hogy tudjon segíteni az embertársainak. Nagy baj, ha éppen azok felé nem hangzik el a köszönet, akiktől a legtöbbet kapjuk. Akik támogatták emberré válásunkat, akik segítettek kríziseinkben. Elsősorban a szülőkre gondoljunk. Mit hallunk itt ebben a mai igében? Ti apák, ne ingereljétek a fiaitokat! Régi dologról van tehát szó. Hányszor van az, hogy csupa jó szándékkal a szülők egyszerűen mérgezik az ő utódaikat. Csupa jó szándékból beleszólnak. Holott minden generációnak bizonyos hibákat el kell követnie. És ha valaki tanulni akar az élet nagy könyvéből, akkor kell, hogy hibákat kövessen el, hiszen a tanulási folyamatnak a része az, hogy hibákat követünk el. De a hibák aztán, hogyha meglátjuk, akkor bizony emelnek, formálnak, növelnek minket. Hány olyan család van, ahol a gyermekeket megtörhetetlen kontroll alatt nevelték, és a felnőtt szülők, a felnőtt gyermekeiket még mindig alapvető érzelmi kontroll alatt tartják. Ez deformál, mint a befőttes üveg alatt nevelt virág. Egy darabig segítség, a minden fényt átengedő búra, de egy idő után nyomorító korlát. Ezért van szükség a hálára, a köszönömre. Ez nem kerül semmibe, mégis ha elmarad, óriási károkat okozhatunk vele. Barátságok bomlanak fel, bizalmi kapcsolat törik ketté, házastársi kapcsolat válhat sivárrá, ha nem hangzik el ez a szó, ez a magától értődő szó, köszönöm. Az élet minden területén. Mert akkor konstruktív két ember találkozása, hogyha benne van a hála. Hálásnak lenni azonban nem csak emberek felé szükséges. Hálásnak kell lennünk az Isten felé is. Ha hálásak vagyunk, azzal még nem változik meg Istennek az istensége. De a mi viszonyunk az Istenhez igenis megváltozik. És a hálából, ebből az állapotból tudunk erőt meríteni. Sokan a büntetéstől való félelem miatt mondják ki az Isten felé a köszönömöt. De ez nem az, amit nagy valószínűséggel az Isten vár. A hála az, ami nem más, mint az Istenhez tartozásnak a pillanatos megélése. Annak a tudata, hogy a Teremtőnkhöz kapcsolódhatunk, hogy benne, általa és érte élhetünk. És ilyenkor kapunk békességet és erőt. Itt a 18.-19. versben teljesen praktikus mondatokat olvashatunk. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeiteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. 2000 évvel ezelőtt így volt. A férfiak mogorvák voltak a feleségeikhez. Azért kellett leírni, mert így volt. Ma is nagyon sokszor mogorva a férj a feleségéhez. És aztán jön a veszekedés. Természetesen van olyan helyzet is, amikor a feleség mogorva a férjhez. És aztán, amikor ott van a veszekedés, nem csak vita, hanem a veszekedés, akkor jönnek a mélypontok. Túllépni ezeken csak akkor lehet, ha Isten lakozik a szívünkben. Ha a negatív érzéseket az Isten jelenléte a szívünkben kiszorítja. Ha nem, akkor ott az a sok-sok fájdalom a szívben egyre csak gyűlik, és aztán egyszer publikussá válik, és ami magánügy, mert két ember kapcsolata magánügy, egyszer csak közügyé válik, és akkor kiderül, hogy mi is történt abban a családban. Az emberek háromegyed része képtelen elfogadott keretek között tartani agresszióját, melynek kiváltó oka többnyire a tehetetlenség, a megoldás hiánya miatti fájdalom, írja a szakirodalom. Pál apostol nem élt házasságban, éppen ezért csak elméleti jó tanácsokkal szolgál, sőt, talán azt is lehet mondani, hogy krízis megoldásai nem mentesek a kliséktől, de egyben igaza van. Az igazi krízisben az Isten tud segíteni. Egyedül az Isten. Ő minden harmóniának az alapja, a kezdete és a vége. Amikor Pál apostol ilyen tanácsokat ír a kolossébelieknek, akkor azt akarja, hogy ott megvalósuljon a krisztusi szeretet. Nem a fileo, nem a kedvelés, hanem az a bizonyos agapeo, az önfeláldozásra kész szeretet. Mert a régieknek is ugyanaz volt a problematikája önmagukkal, mint nekünk. Hajszolták a nem létező perfektet. Keresték az ideálisat, ami nincs. Házasságban sincs. Aki páromként ott áll, társamként ott van mellettem, az velem együtt kívánja tanulni a perfekciót, de tudja, hogy ő maga nem perfekt, és elviseli azt is, hogy én nem vagyok perfekt. De így együtt kívánjuk az egységet, a harmóniát, és ezért vagyunk közösen képesek az erőfeszítésekre, az áldozathozatalra. Ezért tudunk közösen szolgálni, talán krisztusi módon is. Milyen érdekes, hogy lángszavú prédikátorok mekkora elszánással hirdetik a halál utáni életet, de a halál előtti életről szinte semmit nem mondanak, azon kívül, hogy egyre hangosabban és hangosabban recitálják a törvényt. Többnyire törvényeskedő elgondolásokat, évezredek keresztény tapasztalásait dogmákba sűrítve próbálják negyed órában elmondani. Régen egy protestáns istentisztelet 3 óráig tartott. Első óra az csak énekléssel telt, felkészült a lélek. A második óra, első 3/4 órája az egy tanító prédikáció volt, és az utolsó 1/4 óra az volt a buzdító. Most minket, szó szerint idézek, homiletika professzorom mondta 1980-as évek közepén, vegyétek tudomásul, hogy a városi ember a 20. században kiskaputól kiskapuig 1 órát ajándékoz az Istennek. Minden gyorsan akarunk, és mindent rögtön. Itt és most. Az itt és mostban sok embernek nincsen alternatívája, nincs megoldása. A keresztény embernek azonban van. Ha nem lenne, akkor nem lehetne Krisztusi. A mi megoldásunk az, hogy Krisztus lelkülete járja át egész életünket. És akkor nem csak arról van szó, hogy mi szeretjük fele barátainkat, hanem valóban valamit az Istenből tovább tudunk vetíteni. Az ő dicsőségéből néhány fénysugár rajtunk keresztül felvillanhat. Persze még ezt is elronthatjuk, ha nem vagyunk alázatosak. Ha nincs ott az a tudat, hogy végesek vagyunk, hogy Isten számon kér minket, akkor csupán szerepeket próbálunk többé-kevésbé jól eljátszani. Elvárásoknak igyekszünk megfelelni, úgy a családban, mint a nagyobb közösségben. De nem jutunk el az isteni szeretet természetességére. Márpedig ez fonja körbe egész életünket. Így tudunk harmóniában élni, férjek és feleségek, családapák és családanyák, de mondhatnám úgy is, Isten képűségre rendelt emberek. Ez a néhány mondat, amit hallottunk, rendkívül tömör. Lehetne szóról szóra végigvenni, talán egy egész héten, óráról órára elemezni, hogy mit is mond itt Pál. Erre nincs idő. Az előbb említett okok miatt sincs. Tény azonban, hogy amikor azt tapasztaljuk, hogy 2000 évvel ezelőtt is válságban volt férfi és nő kapcsolata, akkor most, 2000 év után meg kell, hogy állapítsuk, most is válságban van, most talán még jobban. Egyesek azt mondják, hogy nem csak egyszerűen válságban van a házasság, hanem tekintélyének lejtmenete egyre gyorsul, és funkcióját, hiszen a Jóisten a testi-lelki regeneráció védett helyének teremtette, nyilvánvalóan már rég nem tölti be. Amikor az azonos neműek a jogalkotáson képesek keresztül verni az akaratukat, ez azt jelenti, hogy erejüket, társadalmi jelenlétüket már nem lehet elbagatelizálni. És ami a természetben nem működik, az azért nem működik, mert az Isten úgy akarta, hogy az nem működjön. Ezért kellene érvényesülnie a természetesnek a jogrendszerben is. Mi tehát a megoldás a konfliktusok kezelésére, a családban, meg a társadalomban is? A hívő ember szerint az, hogy párbeszédet folytat. A hívő ember szerint az, hogy értelmesen beszél, nem csak láthatóan evangélikus. Érthetően is az. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha férfi és nő egyenrangúak, ha egymást dinamikusan kiegészítik. Ez azt jelenti, hogy a nő is lehet az értelem hangja, nem csak az érzelemé, és nem csak a nőnek lehetnek jó megérzései, de a férfiaknak is. Annyi bizonyos, hogy az elhallgatás nem vezet sehová. Legfeljebb a krízis, a válság elmélyüléséhez. Ezért a keresztény ember őszinte nem csak társához, hanem elsősorban Istenhez, mindenek előtt önmagához. És akkor tud munkálkodni a lélek. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, napról napra eléd visszük életünk sokféle megoldatlan kérdését. Tudjuk, hogy meghallgatsz minket. Add, hogy elfogadjuk válaszodat is, és megértsük, hogy egy parancsolatod van, a szeretet. Indíts őszinte szeretetre, hogy embertársaink javát szolgálva, a te tetszésed szerint éljünk, az Úr Jézus Krisztus által. Amen.